Nyolcadik fejezet. Róma ezen a nyáron Szent Péter centenáriumát tartotta. Az utca színes volt és érdekes. Róma méltóságosan pompázott a világ fővárosának rangjával, 500 prelátus és püspök érkezett az örök városba, és a lapok szerint mintegy 14 000 pap. A franciák látszottak a legjobb színvonalúaknak, alacsony csatos cipőjű öntudatos abbék. A spanyolok Don Bartolo kalapot hordtak, az két arcuk fölött kimérten viselkedtek és nyugodtan. A németek leginkább tiroli és bajor falusi papok voltak. Cilindert hordtak és elég parlagi benyomást keltettek. A szláv papok köz sokan bajuszt és szakált hordtak. A keleti pópák ótestamentumi patriarkáknak látszottak. Kínai és mór papokat is lehetett látni olyan jelmezekben, amelyekről Róma általában nem is tudott. Volt egy olyan érsek is, aki gyűrűt hordott az orrában. Az egész világ katolicizmusa találkozott a fővárosban, de valamennyi között az olaszok voltak a legtermészetesebben egyháziak. Mintha hozzájuk képest mind a többiek csak népfölkelői lettek volna a nagy hadseregnek. Ünnep ünnepet követett. Mikor a Péter templomot kivilágították és esti körmenetet tartottak, a menetben 400 érsek és püspök vett részt, a legkülönbözőbb mitrákkal és különös koronákkal, mindegyiknek kezében égő gyertya. Másnap a pincsón egy törökországi katolikus püspök tűnt fel, aki szőnyeget hozatott maga után, leterítette, arra telepedett maga aláhúzott lábbal, és rágyújtott csibukjára. Egy kínai püspök kihallgatást kapott a pápától, de nem találtak olyan nyelvet, amelyen megérthették volna egymást, mert a kínai püspök nem tudott latinul. A papok sokaságától nyüzsgő Rómában érdekes hír terjedt el. Pius pápa a jövő évre zsinatot szándékozott összehívni, hogy azon kimondassa a mindenkori pápa tévedhetetlenségét. Ezt már régóta szorgalmazta a jezsuiták pártja a Vatikánban, és bár a párt vezérét, Merode bíboros hadügyminisztert Antonelli bíborosnak sikerült tavaly megbuktatnia, a tévedhetetlenségi eszme öröksége megmaradt. A pápa a gondolatot nagyon megszerette. Franci ezt a hírt Karolintól hallotta legelőször. Karolin rajongó elragadtatással beszélt a dologról. Már régen kellett volna, régen, zseniális gondolat. A hívők eddig csak Péter filléreikkel adóztak Krisztus helytartójának, az kevés. A Szent Atya most értelmüket kívánja adóba, és oda kell adni, ez a helyes. Vagy hisz valaki, vagy nem. Ha nem hisz vakon, nem katolikus. Maga nem így gondolkozik? Hát én nem gondolkozom egyelőre sehogy. Amit a zsinat kimond, azt majd hinni fogom. Ez a különbség köztünk. Mert ha a zsinat le fogja szavazni a tévedhetetlenséget, maga azért hinni fogja. Na, ezzel összevitatkoztak. A hercegnő keveselte barátja hitét. Már csak azért is buzgóbb és példaadóbb hitet kívánt volna tőle, mert még mindig nem mondott le arról, hogy vatikáni összeköttetéseivel kinevezteti a Péter templom zeneigazgatójává. Az pedig azt jelenti, hogy Liszt Ferenc úgy beleírja magát az egyházi zene történetébe, mint Palestrina vagy Orlando di Lasso. Már meg is történt, hogy Pius pápa egyszer Castel Gandolfóban kedves Palestrinám megszólítással illette. De hogy ez az álom teljesedjék, azt most már csak Karolin hitte sűrű szivarfüsttel telt szobáiban a Via del Babuinon, ahonnan napokig ki sem tette a lábát. Franci már lemondott a szép ábrándról. Római tartózkodásának most már más zenei alapot keresett. Az olaszokat meg akarta tanítani Beethovenre, hogy annak hagyományain keresztül eljuthassanak Wagnerig. Legkedveltebb római tanítványa Sgambati boldogan csatlakozott ehhez a munkához. a Sala Dante vadonatúj falai között sorozatos hangversenyeket rendezett, minden módon, minden eszközzel Beethovent hirdette a rómaiaknak. Franci minden előadáson ott volt, segített a próbákon, és nagy gonddal figyelte a csekélyszámú kisközönség alig észrevető gyarapodását. Már nem az egyházi zenében való nagy szerepének reménye tartotta Rómában, hanem ez. Már nem érezte magát annyira kötöttnek Rómához. Szívesen utazott. A hercegnő nem nagy örömére. És amikor hírt kapott arról, hogy a weimári nagyherceg ünnepség keretében akarja előadatni az Erzsébet oratóriumot a Wartburgi várban, örömmel közölte, hogy oda fog utazni. Karolin azonnal hosszú levelet írt Sornéknak, az egyetlen hozzá hülyen megmaradt weimári családnak, megkérte a leányt Adélt, hogy nagyon vigyázzon Francira, és pontos beszámolót küldjön neki, ha a Franci csak eltüsszenti is magát. Az Altenburgban új helyzet várta a hazajáró lelket. A kastély a herceg tulajdona lett időközben, ő pedig, mint gondos gazda, nem nézhette, hogy ott a lezárt szobák egész sora használhatatlanul hever. Több szobát felnyittatott tehát, az ott maradt bútorokat beraktároztatta, a szobákat kiadta. Wartburgban nagy közönség jelenlétében adták elő az oratóriumot, amely a Szent Magyar Királylány lakóhelyén az eredeti környezetben kettős hatást ért el. Pesten is szép sikere volt a műnek, de itt tízszeres. És a legnagyobb ünneplés közepette a nagyherceg hosszabb beszélgetésre vonta félre ott, magyarországi Szent Erzsébet hajdani otthonában. Hosszú bevezetéssel fejtette ki neki, hogy Weimarban a viszonyok most sokkal kedvezőbbek. A közönség nagyon kedveli a színházat, a társulat nagyon jó. Aztán nekiszegezte a felszólítást, jöjjön vissza Weimarba. Már a régi lakásom sincs meg, felelte ő egy kis éllel. Megvan. A maga lakás részéhez nem nyújt senki. Karolin hercegnő aligha fog visszatérni hozzánk, az ő szobáit hasznosítottuk, de a maga szobái bármikor rendelkezésre állanak. Nos, fenség, a Tristán első bemutatója már sohasem lehet a miénk. Eléggé sajnálom, de a miénk lehet más. Nézze, beszéletünk részletes feltételekről is, maga nekem nagyon kell. És magyarázott tovább. Franci nem utasította el az ajánlatot elppen. Azt felelte, hogy majd gondolkozik róla. Megírta Karolinnak, aki ilyet és haragos levélben válaszolt. Hazugság, 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 írt, ezek csak szavak. Weimarban alpeseknek hirdetik a kis homokbuckákat is. Folyton Weimar múltjáról és jövőjéről beszélnek, de jelenjét átengedik a rothadásnak. Sasa nem érdemel meg téged, és nem tudja azt nyújtani neked, amit megérdemelsz. Ő belátta, hogy Karolinnak sok mindenben igaza van. Úgy döntött a levél után, hogy nem jön vissza Weimarba. Az Altenburgot teljesen kiürítette, a bútorokra aukciót hirdetett, és minden lehetséges áron eladatta őket, csak egy pár fontos darabot tartott meg, azokat lerakatta az alaksorba. Bár ennek semmi józan célja nem látszott, de valami arra ösztökélte lelke mélyén, hogy ezzel a várossal ne szakítson örökre. Most vette észre, hogy bármennyi keserűség érte itt Weimart, nagyon szereti. A wartburgi ünnepségen érdekes vendég jelent meg az előkelőségek közt, Meyendorf Olga bárónő. Férje összezördült a pápával, Rómát el kellett hagyniuk. És a cár éppen most helyezte ide a bárót Weimarba. Franci örömmel látta viszont. Ha régebben kellemes játékszernek tekintette, szakításuk óta egyenesen megszerette. Szerette benne az áldozatot, amelyet lelki, áhítatos nyugalmáért hozott valaha. Az áldozatot meghozta, de az az isteni harmónia, amelyet akkor annyira várt, nem volt sehol. Az asszony pedig itt volt előtte, régi csókjait még élő emlékével. Egy sötétedő alkonyon a báró vadászni járt, ők pedig ketten ültek az Olga buduárjában. Emlékeik egymás karjába hajtották őket. Mindig várni foglak, mondta a macska termetű asszony. Írj, hogy jössz Weimarba, és én tárt karokkal várlak, te gonosz. Akit ilyen forró kaszérsággal gonosznak nevezett az asszony, az 56 éves férfi volt, s bár a csókról semmiféle fogadalommal nem kellett lemondania, azért mégiscsak reverendát hordott. De a reverenda nem tartotta őket vissza. Az 56 esztendő pedig nem volt érezhető a férfi ölelésének régi erején. Azzal váltak el, hogy Franci megint eljön Weimarba, mihelyt teheti. Ő pedig Münchenbe utazott, nehéz útra. Hansot kellett meglátogatnia, aki megint ott dolgozott, néhány opera betanítására visszament Bázelból, mert a közhangulat lecsillapodott, és pénzt kellett keresnie. Ő azonban nem csillapodott le. Apósa részletesen és mélyrehatóan akart vele beszélni. Most már nem csak Hans volt ideges, hanem Cosima is. A belépőt ebben az otthonban kínos és feszengő érzés fogta el. Nagyon hajszolt férfi, aki annyit dolgozott, hogy napokon át az újságot sem tudta elolvasni, panaszkodó asszony, aki hol a fejét, hol a gyomrát fájlalta és átkozta a müncheni levegőt. Négy nyűgös kislány civódása, lármája, gyereksírása és a panasz betegség zsivaj fölött valami extelen, görcsös Wagner rajongás. Szörnyű helyzet, mondta Hans. Október 1-én meg kell nyitnom az új konzervatóriumot. Az igazgatás rettenetesen sok munkát ad. Közben a próbák a színházban. A király annyira ideges, hogy már beszámíthatatlan. Eljegyezte magát Zsófia hercegnővel, mégis fel van dúlva, és lehetetlen vele érintkezni. Nekem meg valami rosszindulatú daganat van a nyakamon, az orvos még a beszédet is megtiltotta. Hát mi vigasztalásom van ebben a borzasztó zűrzavarban? Az az ember, aki a lelkem fele, az messze van tőlem. És Cosima most megint hosszú időre el akar utazni. De hosszú időre el akarsz utazni, fordult Cosimához az apa. Igen, a müncheni levegőt nem bírom. Az orvosok azt mondják, hogy legalább egy fél esztendőre van szükségem magaslati levegőkkel. Már írtam a sógoromnak, Carnacki Márkinak, neki szép kastélya van Dél-Franciaországban, a hegyek közt. Vagy esetleg Svájcba is mehetek. Én Svájc mellett vagyok, szólt bele Hans, mert akkor néha meglátogathatod Richardot, azt a szegény, magányos nagyembert. Franci csak hallgatta őket, és az arcukat figyelte. Ami Cosimát illette a dolog lényege felől, nem lehetett kétség. Nem volt annak az asszonynak az égvilágon semmi baja, csak el akart utazni Wagner mellé. Méghozzá fél évre. Hát miféle ember ez a Hans? Hát vak ez? Ő maga küldi az asszonyt ahhoz, akivel már az újságok írbe hozták. Hát ez már esztelenség, vagy a beteges önkínzás határait érinti. Másnap elővette Cosimát négy szem közt. Ezt a beszélgetést most már nem lehetett tovább halasztani. Idejük volt hozzá elég, Hans korán reggel elment hazúról, ebédre sem ért rá hazajönni, és Cosima azonnal meglátta apja arcán a szándékot, és el akart menekülni a bizalmas tisztázás elől. Arra hivatkozott, hogy neki sok futkosni valója van a városban. Most nem mégy sehová, mondta az apa emelt hangon. Most leülsz ide ebbe a székbe. Tisztán akarok látni, és mindent akarok tudni. Kozima leomlott a szemközti székre, és azonnal sírva borult az asztalra. Ez az apát azonnal megrendítette. Szigora és keménysége, amelyre nagyon elszánta magát, egyszerre nem volt sehol. Részvéttel, gyengétséggel cirogatni kezdte Kozima fejét. No, Kozet, drága. Drága kislányomat, szedd össze magad. Apádnak mindent elmondhatsz, hiszen tudnod kell, hogy nekem te vagy a legdrágább a világon. Hát olyan nagy a baj. Annyira szereted Richardot? A síró Kozima felegyenesedett, és megtörölte a szemét. Papa, én meghalok, ha nekem Hans mellett kell maradnom. Franci füttyentett. Így vagyunk. Na, hát menjünk végig szépen sorjában. Lássuk, mit lehet csinálni. Szerelmes vagy Richardba. Meggondoltad ezt? Meggondoltam, vagy ő, vagy a halál. És Richard? Ő is ezt mondja. Nélkülem az élete nem élet. Ez nem olyan érzés, mint két tucat emberé. Mi mind a ketten érezzük és tudjuk, hogy Isten egymásnak teremtett bennünket. Ő az én életem, én az övé. De mit csináljunk ezzel a boldogtalan emberrel, aki már is olyan, mint egy futó bolond? Hát én szívből sajnálom, és sajnálja Richard is, de mit tehetünk? Papa, drága jó papa, segítsen, adjon tanácsot, mert megőrülök. Hiszen azért jöttem, fiacskám. Felejts csak nekem egy pár kérdést, először is. Meddig mentetek Richarddal? Kozima hallgatott, maga elé nézett. Vállat vont. Semeddig. Ismerjük egymás érzéseit, és egy életre egyesülni akarunk. Úgy. És Hans nem sejt erről semmit? Nem tudom. Hans néha egyenesen félelmetes. Vannak pillanatok, amikor azt hiszem, hogy sejtelme sincs semmiről. Egész München nyíltan beszéli, hogy én meg Richard szeretjük egymást. A lapok is elég hitvány és komisz módon kiírták. És ő mégis maga küldött engem Richardot meglátogatni. Közben folyton magyarázza nekem is, Richardnak is, hogy mennyire bízik bennünk. De viszont néha van egy furcsa pillantása, vagy egy torz, kínzott mosoly, amelyből azt kell sejtenem, hogy teljesen tisztában van mindennel. Néha kísérteties, és félek vele egyedül maradni. Hát meg kell ebbe őrülni. Már százszor azon a ponton voltam, hogy mindent elmondok neki, de ha ránézek, nincs lelkem hozzá. Sajnálom és gyűlölöm. Hát borzasztó. Franci fogta leánya kezét. Órákig ültek így egymás mellett, beszélgettek. Az ebéd félbeszakította őket, ebéd után bezárkóztak kettesben, és folytatták. Lassanként odajutottak, hogy az apa keresztkérdésekkel kezdte faggatni leányát. Ha ennyire szeretik egymást, és hetekig voltak már minden ellenőrzés nélkül ketten, tripsjenben, hogyan tételezhető fel józan emberi ésszel, hogy nincs viszonyuk? De Kozima ezekre a kérdésekre azonnal éppen olyan merev lett, mint amilyen segélyt kérőnek, odaadónak, bizalmasnak látszott elébb. Nincs viszonyom Richarddal. Ez különben sem tartozik a tárgyra. A kérdés az, hogyan lehetek az övé, amíg nem késő. Mert közel vagyunk ahhoz, hogy az idegeim felmondják a szolgálatot. Nem tudtak megállapodni semmi véglegesben. Vejét csak esténként látta Franci kétszer a színházba is elment, látta a Tannheisert és a Lohengrint. Mind a kettőt Hans dirigálta valami megveszekedett látomásszerű odaadással. A páholyból Kozima hallgatta. És a nézőtéren urrá lett annak az irdatlan, nagy zsarnoki tehetségnek a lelke, aki ott ült e pillanatban a svájci falu hegyei között, itt pedig leigázott rabszolgák gyanánt kínlódtak Bülov és Bülovné iránta való rajongásukban és felborított otthonuk vergődő boldogtalanságában. És rabja volt ő maga is, Liszt Ferenc, aki élete hosszú-hosszú éveit adta oda ennek a démoni tehetségnek szolgálatára, és küszködött és bajt vállalt érte, pénzt, ideget, mindent odaadott érte. Ahogy ott ült a páholyban, és végig gondolta ennek az embernek rettenetes erejét, végig szaladt hátán a hideg. Az udvari páholyban ott ült egyedül a király, arcát alig lehetett látni a homályban. Úgy határozott végül, hogy elutazik Wagnerhez Tripsenbe, és beszél vele is. Kozima kikísérte a vonathoz, a pályaudvaron sírva fakadt. Nem tudja elképzelni, papa, mi ez most nekem, visszamenni abba a lakásba. Olyan megváltás volt a maga jelenléte, most ezt is elveszítem. Vissza kell mennem a börtönbe, amelyben össze vagyok zárva egy számomra vadidegen emberrel. Ne légy igazságtalan. Hans jó és gyöngét hozzád. Hát éppen ez a borzasztó. Ha a fejem felé nyúl, hogy a hajamat simogassa, már ordítani szeretnék. Inkább lenne goromba és komisz, inkább dühöngene és verné az asztalt, de csak imád engem is, Riárdot is, és szenved. Papa, az Isten szerelmére, találjanak ki valamit Riárdal, mert én megőrülök. És úgy lesz, ugye, ahogy megígérte, Tripsenből visszajön, ugye? Visszajövök, vissza. Addig légy jó és elnéző ezzel a szegény, boldogtalan emberrel, és bízzál bennem. Elutazott. A Lucern melletti kis faluba ebéd utáni időben érkezett. Wagner remek fekvésű villában lakott itt, a Rígit és a Pilátust látta, a kinézett az ablakon. A férvástetti tó regényes telvidékének minden szépsége kitárult előtte. Villájában gazdag kényelem és fényűzés, íróasztalán a Kozima képe a Lajos királyé mellett. Nagyon szép itt, mondta Wagner, mint büszke házigazda. Van egy fiatal barátom, Nietzsche. Az a föld egyik legszebb pontjának tartja ezt a vidéket. Ezt a Nietzsche-t neked meg kell ismerned, Franci. Nagy zenész a mi emberünk, és a filozófia történetét úgy ismeri, mint én a tenyeremet. Hagyjuk most Nietzsche-t, kérlek. Nagyon komoly dologban jöttem. Mindent tudok. Beszéltem Kozimával. Meg kell találnunk a módját, hogy hogyan lehet ezt a dolgot a legkevesebb szenvedéssel megoldani. Ha minden tudsz, mondta óvatosan Wagner, akkor azt is beláthatod, hogy itt én vagyok az, aki a legkevesebbet tehet. Én nem boríthatok fel egy házasságot. Különösen a Hans házasságát nem, aki annyi rajongást és odaadást mutatott irántam. Ez csak Kozima teheti meg. Hát éppen ez a borzasztó, hogy ő nem tudja megtenni. Így viszont elpusztulunk mind a hárman. Szóval te Kozimától várod, hogy ő tegye meg a döntő lépést. Hát kitől várjam? Én menjek oda Hanshoz, és én mondjam neki, rajongásod jutalmául elveszem tőled a feleségedet. Ez nagyon hitvány dolog lenne. Kozima azonban ura a saját sorsának. Ő megmondhatja Hansnak, hogy képtelen vele tovább élni. De nem mondja meg. Az a baj, hogy Kozima nem szeret engem eléggé. Richard, ilyet ne mondj. Azaz asszony oda van, érted. Valósággal belebetegedett ebbe a dologba. De azt ne kívánt tőle, hogy szó nélkül kidobjon egy embert, akitől csak jóságot és imádatot kapott. Hát az az ember végre is a gyerekeinek az apja. Wagner türelmetlenül az asztalra ütött. És én nem vagyok a gyerekeinek az apja! Franci olyan fehérre változott, mint a fal. Mit beszélsz? Hogy mit beszélek? Azt mondtad, hogy tudsz mindent. Akkor tudnod kell, hogy a két kicsinek én vagyok az apja. A két férfi mereven bámult egymásra. Wagner kisé rajta kapottan, már meg is bánva a meggondolatlanul odavetett titkot, de azért most már szembenézve a következményekkel, Franci pedig csak nézte ezt az embert, leánya szeretőjét. Gondolatait a leleplezéstől, amely taglóütésként hatott rá, alig tudta rendezni. Ezeknek tehát évek óta viszonyuk van. Viszonyuk volt már akkor, amikor egyrészben kérdést tett erről, és aki most merész önteltséggel ül vele szem közt, akkor a világ legőszintébb és legtisztább tekintetével nézett a szeme közé. Miért hazudtál nekem, Richard? Mondta végül izgalmát legyűrve csendesen. Miért nem voltál becsületes velem? Mert nem akartam neked fájdalmat okozni. Mert szeretlek. Mert azt hittem, hogy ez örökké titokban maradhat. Te nyugalmasnak és jónak tudtad a Cosima házasságát. Kegyetlen dolog lett volna megölni ezt a hitet benned. Ha most tudsz mindent, az nem az én hibámból történt. Én szerettelek volna ettől megkímélni, ameddig lehet. Ha annyira figyelsz, hogy mi fáj nekem és mi nem, és ha annyira felelősnek érzed magad a Hans rajongása iránt, talán sokkal egyszerűbb lett volna Cosimát el nem csábítani. Elcsábítani? Én? A szó nagyon helytelen. Itt szó sem volt csábításról. Cosima nem a féle kalandkereső kispolgári asszony. Ő nagy lélek, amilyet rajta kívül nem ismerek. Mi egyenrangú lelkek gyanán találtunk egymásra, és a szabad akaratunkból engedtünk a világ leghatalmasabb és leggyönyörűbb érzésének. A felelősséget egyformán hordjuk. Cosimának nincsen szüksége arra, hogy úgynevezett csábítóra tolja át a helyzet súlyát. Ő tudta, hogy mit tesz. Vagyis te most mit akarsz? Szóról szóra azt, amivel te kezdted. Mennél kevesebb boldogtalansággal megoldani ezt a helyzetet. De ha jól értettem, minden esetre úgy, hogy a nehéz lépés felelőssége Cosimát terhelje, ugye? Wagner szeme egyszerre könnybe lábadt. Megragadta a Franci kezét. Franci, ne beszélj velem ezen a hangon. Lásd be, hogy én nem tehetek másként. Én csak ugyan nem csábítottam el Cosimát, ő sem engem, mi megtaláltuk egymást. És én most csak ugyan nem állhatok Hans elé azzal, hogy pusztuljon az útból. Hát te is voltál már szerelmes életedben, te is voltál már nehéz helyzetben. Szeress bennünket, és érts meg bennünket. Nem. Nem tudlak megérteni benneteket. Ha annak a két gyereknek te vagy az apja, és ezt Hans nem tudja, ez azt jelenti, hogy Cosima egyszerre két emberé volt. Hosszú éveken keresztül. És ezt a leányomról megtudni nekem olyan dolog, hogy világok dőlnek össze bennem. Cosima iránt mély és fájdalmas haragot érzek, ezt meg kell mondanom. Ahelyett, hogy szerencsétlennek látnád és megbocsátanál neki. Franci, te nagy művész vagy, és nagy ember. De nem különbözöl a többi híres szoknyavadásztól. Amíg más nőnek érzékei vannak, azt rögtön meg tudod érteni. De a leányod az legyen szent! Nem gondolod, hogy ennél nincs nagyobb önzés a világon? Én nem azt kívánom, hogy szent legyen, hanem hogy úri nő legyen, aki nem kerül aljas és megalázó helyzetekbe. Ti pedig most aljas és megalázó helyzetben vagytok. Az, te szemeddel nézve! De a mi szemünkkel nézve a legmagasztosabb helyzetben vagyunk, mert szeretjük egymást, ahogy férfi és nő egymást még sohasem szerette, ahogy csak mi tudunk szeretni, ő meg én. Hallgass ide, Franci, mondok én neked valamit. Hans, amikor Kozimát megkérte tőled, azt mondta, hogy azért szeretett bele Kozimába, mert annyira téged tud látni benne. Ugyanezt érzem én is. Én sokáig úgy imádtalak téged, hogy azt csak a szerelemhez lehetett hasonlítani. Ezzel az érzéssel kerültem közel Kozimához, akár csak Hans. De mit tud Hans? És mit tudok én? Ő törpe ott, ahol én óriás vagyok. Ő odaadó tud lenni, és gyengéd, és amit akarsz, nyafogó, gyenge, puha ember, zongorás, minisztrál a főpapoknak, és lelkesen rázza a csengőt. Áldott jó ember, de nem ember. Az ember, az én vagyok, akiben akkora szerelem lakik, amilyenről annak a szegény nyomorultnak fogalma sincs. Kozimához én vagyok méltó, és ő nem. Az én sorsom Kozima, és az én sorsom az ő sorsa. Ez olyan biztos, mint ahogy az Isten ott van az égben. Ez minden egyebet elsöpör maga előtt. Mit firtatsz te kispolgári részleteket? Te beszélsz megalázó helyzetről, aki házasság nélkül adtál életet Kozimának. Igazad volt. Szerettél valakit, és nem törődtél semmi mással, de akkor igazunk van nekünk is. Mi boldogok akarunk lenni, és leszünk is, ha a föld az éggel összeszakad is. Segíts nekünk, és ne kínozz bennünket! Ezt az embert nem lehetett megfogni. Hogy lelke legfenekéig szerelmes Kozimába, ahhoz nem fért kétség. De úgy siklott, forgott ennek a nagy szerelemnek részletkérdései között, hogy sohasem maradt rajta semmi felelősség és a helyzettel járó semmi kötelezettség. Franci nézte. Aztán fanyar kis mosollyal törte meg a nagy tiráda után következő csendet. Önző vagy, Richard? Olyan önző, amilyen csak egy zseni tud lenni. Önző? Én önző? Adjuk, nem erről van szó. Te megtagadtad tőlem a jogot, hogy polgári szempontokat kérjek tőletek számon. Viharosan éltem, igaz? Sok mindent tettem, amit nem kellett volna tennem, de ha hibás vagyok is, apa vagyok. Vannak dolgok, amelyekről nem is vagyok hajlandó vitázni. Kozima nagykorú, és tehet, amit akar, semmiképpen nem függ tőlem. Neked sem parancsolhatok. De hogy szeretlek-e benneteket, azt talán egyiketeknek sem közömbös. Nem, te hozzá tartozol ahhoz a boldogsághoz, amit képzeltünk magunknak. Helyes. Ha annyira szeretitek egymást, én az érzéstek nagysága előtt meghajtom a fejemet. De a formája előtt nem. Kozima és Hans arról tanácskoznak, hogy Kozima elmenjen 6 hónapra üdülni valahova. Az én kikötésem az, hogy Kozima ne idejöjjön. Menjen a nővéréhez, Karnaké Márkinéhoz. 6 hónap alatt Hans hozzászokik a magányhoz. Tavasszal már nem lesz olyan borzasztó csapás közölni vele a valóságot. Akkor aztán meg lehet indítani a vállópert botrány nélkül. A pletyka majd addigra hozzászokik, hogy Kozima nem él az ura mellett, de melletted sem él. Tavasszal majd én fogom Hansot felkeresni, hogy megmondjam neki, amit muszáj megmondani. Ha így folyik le a dolog, szerető apátok maradok. Tudsz nekem erre ígéretet adni? Nagyon nehéz. Nézd, Franci, én 54 éves vagyok. Én már nem dobálódszatom a hónapokkal. Ki tudja, meddig élek még? Ebből adjak oda Kozima nélkül egy fél esztendőt. meg kell tenned, Richard. Ismétlem, azt tehetitek, amit akartok, de ha botrányt csináltok, engem el fogtok veszíteni. Wagner alkudozni próbált. Arra hivatkozott, hogy a botrány úgyis megvan, de Franci ettől az állásponttól nem tágított. Öreg este lett már, mire Wagner rászánta magát. Kezet adott. Az apa erősen szeme közé nézett a másiknak. Richard, én mindent odaadtam neked eddig. A muzsikámmal odaálltam a szerényen várakozó második helyre, az én szerzeményeim helyett minden erőmmel a tieidet toltam előre. Még többet is adtam. Magad mondtad nem egyszer, hogy harmonizálás dolgában milyen nagyot és sokat kaptál tőlem. Most odaadom neked a legutolsó kincsemet is, a leányomat. Gondold mindezt végig, és becsülj meg engem. Ne kelljen pirulnom miattad. Megértettük egymást? Wagner boldogan sírva fakadt, és megölelte leendő apósát. Akkor ettek valamit, és utána leültek a zongorához. A kotta támasztón a mesterdalnokok utolsó képének vezérkönyve nyugodott, a hangszerelés nemrég készült el. Franci lejátszott a zongorán, bámulatos folyékonysággal olvasta valamennyi hangszer szólamát egyszerre, megtartva az előírt tempókat, hangszínekben éreztetve a zenekar apró árnyalatait. A szerző pedig ott ült mellette, lapozott és énekelte a szereplők szólamait. A Nürnbergi népünnepély tarka zsivaja zengett a zongorán. Stolzingi Walter éneke és szerelme győzelmesen szárnyal, Éva felé, a Hans Sachs bölcs megadása fölött. Hallatlan alkotás, mondta Franci, ezt a világon senki sem tudja utána csinálni. Megismétlem, amit egyszer régen mondtam Münchenben, ez a Shakespeare színvonala. Késő éjszaka lett már, mennie kellett vissza Lucernbe. A kocsi odakint útra készen várta, búcsúzól megölelték egymást. És amikor a kocsi elindult a holdfényes éjszaka őszi szépségében, a magányos abbé összeszorította öklét. Úgy érezte, hogy csodálattal imádja ezt a nagy művészt maga is, de ugyanakkor feneketlenül gyűlöli. Münchenben megvárta, míg egyedül maradhat Cosimával. Egyetlen szelíd mondatban tett csak neki szemrehányást, hogy nem tudott parancsolni magának, és elbukott. A választ meg sem várta. Elmondta pontosan, hogy Wagnerrel miben állapodott meg. Cosima azonnal alkudni próbált, éppen úgy, mint kedvese. De az apa keményen ragaszkodott kikötéseihez, éppen úgy, mint Tripsenben. És mivel azt a kínos feladatot, hogy a boldogtalan férjel a valóságot majd közölje, az apa vállalta magára, Cosima végül is mindent megígért és kezet adott. A többit már a mit sem sejtő Hans jelenlétében tisztázták, határozatba ment, hogy Cosima 6 hónapra Franciaországba fog utazni. Ő maga nagyon sietett volna már vissza Rómába, de Hans még egy hetet kirimánkodott belőle. Ott maradt még egy hétig. Meglátogatta a miniszterelnököt, Hohenlohe Chlodwig herceget, a 3 fivér legidősebbikét. Sokat beszélgetett vele a pápai udvar belső életéről és politikájáról, Karolin vejének Konstantin hercegnek nemrég kapott aranygyapjáról, és Gusztáv bíboros gyönyörű tivoli palotájáról. Aztán Kaulbach műtermében töltött 1-2 jó órát. Hallgatta a bajor főváros izgalmas pletykáit arról, hogy Lajos király eljegyzése felbomlott. Otthon pedig eljátszott a gyerekekkel. A két kicsiben ilyetten ismerte fel Wagner erősen kiütköző vonásait. És megborzadt arra a gondolatra, hogy Hans naponta belenéz ebbe a két kis arcba, és olyan vak, hogy nem vesz észre semmit. Aztán elutazott. Rómában várta a hírt, hogy Cosima elment Franciaországba, de ez a hír nem jött. Helyette levelek jöttek hol Cosimától, hol Wagnertől, amelyek nagy buzgósággal magyarázták a késést. Kitűnt közben, hogy Cosima mégiscsak meglátogatta kedvesét Tripsenben, ezt még lenyelte. Ha annyira szeretik egymást, még el akarnak búcsúzni a hosszú távollét előtt, ez még érthető is. De Cosima nem utazott Franciaországba. Hol azért halasztotta az utat, hol amazért. Aztán sokáig nem írt. Franci forrt a fájdalmas haragtól, amikor ezt a levelet megkapta, de az igazi keserves hír csak most következett. Hans elfogott egy levelet, amelyet Cosima írt Wagnernek. Ebből megtudott mindent. Rettenetes napok következtek. Hans meg akarta magát mérgezni, Cosima pedig a legszörnyűbb családi jelenetek közepette kapta magát, és összeszedve legszükségesebb holmiát elutazott Tripsenbe. Beköltözött kedvese lakására, hogy együtt éljen vele, akármi lesz, mint valaha anyja és apja tették. Európára szóló botrány lett belőle. És mi alatt az egész világ a Liszt leányának skandalumát tárgyalta, az alatt Hans Münchenben vezényelte a mesterdalnokok bemutatóját. Önkínzó daccal önmagát kinevető véres kárörömmel félőrültem. Franci leült, és megírta legnehezebb levelét. Megírta Wagnernek és Cosimának, hogy nem ismeri őket többé. Ugyanakkor pedig sajtó alá rendezvén az Erzsébet oratórium Kotta kiadását, azt Lajos Bajor királynak, az új művészet nagy mecénásának ajánlotta. És ugyanekkor kapta Párizsból Berlioz halálának hírét.